is jönnek ki szurkolni a csapatoknak, úgyhogy mindig ez egy nagyon jó hangulatú hétvége itt a strandnak az életében.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Újabb 5 évre meghosszabbították Erdő Péter bíboros prímás tagságát az apostoli szignatúrában. Adta hírül az Esztergom budapesti főegyházmegye július 31-én. A főpásztor 2004 óta tagja a katolikus egyház legfelsőbb bíróságának. A mostani döntés azt jelenti, hogy továbbra is részt vesz a Szentszék legfontosabb jogi döntéseiben és a világegyház igazságszolgáltatásának szolgálatában. A kinevezés újabb megerősítése annak a nemzetközi elismerésnek, amely Erdő Péter bíborost kiemelkedő kánonjogi felkészültségéért és több évtizedes szolgálatáért övezi. Az apostoli szignatúrát Dominique Mamberti francia bíboros vezeti 2014 óta. Nemrégiben erősítette meg a Szentszék Erdő Péter bíboros prímás tagságát a keleti egyházak dikasztériumában is. A katolikus Caritas Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampányát és a Lépcsőfok programot mutatták be a sajtóképviselőinek Budapesten július 30-án. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban. Az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett a segélyszervezet 2026-ban még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott, hosszú távú esélyteremtésre. A kampány részeként működő Lépcsőfok program mentorálással, korrepetálással, tehetséggondozással és célzott természetbeni segítséggel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekeket az egész tanév során. Zagyva Rihárd, a katolikus Caritas országos igazgatója elmondta, hogy a szervezet az elmúlt időszakban évente átlagosan 4000 gyermek iskola kezdését segítette. Tavaly pedig 100 diák vett részt a Lépcsőfok programban. Idén még több rászorulót szeretnének elérni, amihez az adományozók támogatását kérik. A katolikus Caritas iskola kezdési akciója július 30-ától szeptember 15-ig tart. A 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal lehet támogatni az akciót hívásonként. Lelki gyakorlatot szerveznek a Don Bosco nővérek Sárospatakon augusztus 11-e és 15-e között, 18 és 35 év közötti hölgyeknek. Mint írják, ezen a lelki gyakorlaton a szűzanyához fordulunk segítségért, hogy jobban megértsük, mit is mond Jézus konkrétan nekünk, és mi az ő álma az életünkről. Hiszen nem mindegy, hogy hogyan éljük az életünket, színültig vagy nem teljesen. A lelki gyakorlat mottója, tegyetek meg mindent, amit csak mond, a kánai mennyegzőre utal, női szívvel, színültig. Jelentkezni a Don Bosco nővérek honlapján lehetséges. A Keresztény Demokrata Néppárt parlamenti frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás miniszterelnök által bejelentett átalakítása nyomán. Magyar Péter csütörtök délelőtt azt közölte, hogy a kormány döntése értelmében a Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatást segítő háttérintézmény lesz, valamint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt. Rétvári Bence közösségi oldalán közzétett videójában kiemelte, a tankerületek eddig egy szakmai középirányító szerv alá tartoztak, most közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium irányítása alá kerülnek. Az eddigieknél nagyobb szabadságot ígértek a tankerületeknek, és azt, hogy az önkormányzatoknak adják át az iskolák fenntartó jogait. Ehhez képest ahhoz a miniszterhez centralizálják a tankerületeket és az iskolákat, akik korábban már hadat üzent a kistelepülési iskoláknak és az egyházi iskoláknak is, fűzte hozzá Rétvári Bence. Hozzátette, nem több szabadság van, hanem nagyobb centralizáció. fogalmazott a KDNP frakció vezetője. Végül a szombati időjárásról. Napos időre van kilátás kevés gomoly és fátyol felhővel. Csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat egy-egy zivatargóc. A délies, északnyugaton késő délután, este az északnyugatira forduló szelet olykor élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton döntően 36 és 39 fok között alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus, szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a székelyföldi Tusványosra látogatunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a Mezőgazdaság a háborúk és környezeti kihívások árnyékában címmel. A beszélgetésben Táncos Barna, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szenátora, Románia miniszterelnök helyettese, és Papp Zsolt György országgyűlési képviselő, a Parlament Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnöke vettek részt. Az eszmecsere moderátora Mezei Dávid az Európai Parlament szakértője volt. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Rögtön vágjunk is bele a mai beszélgetésbe, hogy a téma mezőgazdaság, klímaváltozás, geopolitikai változások, háborúk árnyékában. Rögtön azzal kezdeném, hogy adhatnátok egy kis vizet Magyarországra, mert azt látom, hogy itt azért bőven van most. Azért Európában, Európa nagy részén, mondjuk így, hogy azért azt látom, hogy Erdély most a szerencsésebb területek közé tartozik. Ennek a nyárnak a témája az mindenképpen az aszály, a klímaváltozás. Éppen most jelent meg egy tanulmány, ami szerint Európában eddig, tehát a eddig eltelt időszakban már közel 2 milliárd eurós kárt okozott a gabona termésben az aszály. Magyarországon körülbelül 2,4 millió tonnás kieséssel számolunk. Emellett azonban az árak azok nőttek, mármint a műtrágya árak, sajnos a termés árak nem, erről is majd szerintem érdemes beszélnünk kicsit, hogy lehetséges az, hogy miközben az összes termelési költség, műtrágya, növényvédőszer, üzemanyag mind emelkedik, azt látjuk a másik oldalon, hogy nem nagyon emelkednek a felvásárlási árak. És egy kicsit az állattenyésztésről is beszéljünk. Komoly válság van a tejpiacon, tejárak területén, a sertéspiacon is, és azt látjuk, legalábbis Magyarországon már kezd begyűrűzni a tejpiac a húsmarha ágazatba is. A húsvágó marhának az ára az jelentősen csökkent az utóbbi időszakban. Hogyan lehet ezekre válaszolni? Milyen stratégiákat láttok? Milyen válaszokat lehet adni ezekre a komoly problémákra? Tehát mondom egyrészt azt, hogy a felvásárlási ára szinte sehol nem nőnek, sőt azon esetben csökkennek, miközben a termelési költségek meg csak nőnek, és nyakunkon a klímaváltozás. Ez az első nem könnyű kérdés. Szerintem Barna Kokesz.
Köszönöm szépen a meghívást, gratulálok a szervezőknek a témaválasztáshoz. Valamivel más a perspektívából nézem a dolgokat, miután 2,5 évi környezetvédelmi miniszter voltam, és volt alkalmam dolgozni nem csak az Európai Bizottság szakembereivel, hanem nagyon sok esetben NGO-s, zöld szervezetből származó, onnan avanzsáló miniszteri székbe ülő Európai Uniós miniszterekkel. Rengeteg vitát lefolytattunk a klímaváltozásról, kezdve az összeesküvés elméletektől, hogy nincs is, és nem is volt, és nem is lesz, egészen addig a szintig, ahol tudományos bizonyítékokkal, tudományos tanulmányokkal mutatták ki ennek a benáthatatlan következményét, vagy az általános klímaváltozásnak a kiszámíthatatlanságát és a benáthatatlan következményét. Most pedig látom azt, ami történik az agrárpiacon egészen közelről. Eddig is 10 évig voltam a mezőgazdasági szakbizottságnak a tagja vagy alelnöke a szenátusban, és mondhatom, hogy ez az első szerelmem adminisztráció szempontból, tehát most úgy hozta a sors, hogy ügyvívő miniszterként ezt is vinnem kell. Egy ollóeffektus alakul ki sajnos. A klímaváltozás meggyőződésem szerint a kiszámíthatatlansággal írható le egy szóban a legkönnyebben. Nem azt jelenti, hogy nem fog esni. Nem azt jelenti, hogy sokat fog esni. Nem azt jelenti, hogy csak szárazság lesz. Azt jelenti, hogy kiszámíthatatlan és regionális szempontból is annyira megosztott, hogyha megnézzük az átlag csapadék mennyiségét Romániában, tavaly például Hargita megyében, akkor egy egészen jó mutatót, jó számot látunk. Amikor megnézzük egyik vagy másik medencének a helyzetét, a Csíki, az Alcsíki medencének a helyzetét, vagy a Gyergyői medencének a helyzetét, akkor teljesen más a helyzet. Ez alakul ki Európában is, hogy most éppen úgy alakult a helyzet, hogy Romániában az idén rengeteget esett. Nagyon sok, főleg gabonatermesztéssel foglalkozó, több száz vagy több ezer hektáron gazdálkodó gazdaság csendben mosolyog. Ilyenkor a gazda hallgat, amikor jó a termés, akkor nem büszkékedik vele, hogy valakinek valami ötlete származon abból, hogy jól ment az év. Tehát ebből a szempontból viszonylag csend van, jók a termések, jók a mutatók, és jók a perspektívák az őszi betakarításra is. Ugye a napraforgóra, a törökbúzára is, a kukoricára jók a kilátások. Van egy jó termés. Romániában, Magyarországon néhány 100 kilométerrel arrébb egy teljesen más helyzet alakul ki. A tavaly Románia volt katasztrofális helyzetben a tavaly előtt is, most Románia van jó helyzetben. Tehát ez a kiszámíthatatlanság az, ami a klímaváltozás szempontjából biztos. Az a biztos, hogy most már semmi sem biztos, nincsenek biztos termések, nincsen biztos csapadék, és valahogy öntözéssel próbálja kihelyettesíteni minden ország, ami egy óriási nyomást helyez a felszíni vizeinkre, vagy a fúrt kutainkra. Látjuk, hogy milyen alacsony vízszinten érkezik a Duna Romániába. Annak ellenére, hogy itt nagyon sok eső volt az elmúlt 2-3 hónapban, egy történelmi mínuszon van ma a Duna, és ott az új uniós szabályozás is, amely azt mondja, hogy börtönbüntetés jár akkor, hogyha a környezetvédelemben olyan maradandó kárt okozol, ami visszaállíthatatlan, például a víz befogása, a patakok, a folyók vízének használata, a mély kutaknak a fúrása engedély nélkül, és ezzel ismét egy olyan témát nyitunk meg, amely nehezen kezelhető, rengetegben a populizmus. Tehát ez a kritikus helyzet, ez fenn fog maradni meggyőződésem, csak annyi, hogy máshova fog költözni. Lehet, hogy jövőben Magyarországon lesz esősebb, itt lesz nagyobb szárazság, és ez egy nagy nyomást helyez összességében az egész Európai Uniós piacra. Az árak szempontjából, akár az inputok, akár az értékesítési árak szempontjából meggyőződésem, hogy sem tagállamként, sem Európai Uniónként nem tudunk igazából hatást gyakorolni a nemzetközi árakra. Ma az inputok esetében is, a műtrágy esetében is, a gázolaj motorina szempontjából is a nemzetközi helyzet szabja meg az árat. A háború szó szerint. Tehát ez vitte fel az árakat, ez hozta nehéz helyzetbe azokat az országokat, akiknek nincsen saját termelések, jóolaj és megfelelő finomítási kapacitása. A tegnaptól Romániából kiesett még egy pillér, a kazakok úgy döntöttek, hogy nem kockáztattak többet a Fekete-tengeren, nem hoznak a Rompentrolhoz finomítható kőolajat. Ezzel egy újabb érvágást kell elszenvedjen a román piac, és még inkább ki vagyunk téve a nemzetközi gázolajárnak. Mert az sem mozog egyformán a kőolajjal. Kőolajára lecsökkent 71-72 dollárra hordonként ezelőtt 4 héttel. Továbbra is viszonylag magasan maradt a gázolaj nemzetközi ára, mert nem mindenkinek van kapacitása kőolajt hozni, finomítani és az országot ellátni. Tehát ezért a műtrágyánál ugyanaz a helyzet, az inputoknak az árát a nemzetközi piac határozza meg. A tagállam vagy az állam nem tud egyebet csinálni, csak megpróbálja a különbözetet zsebből kifizetni. Tehát azt tudja csinálni, hogy az illetéket leviszi mondjuk nullára, kifizeti a jövedéki adót, kifizeti az állam, mentesülettől a gazda, jobb esetben időben, ez most nem áll ez a veszély fel sajnos Romániában, mert ilyen 8 hónapos késéssel fizet a pénzügyminisztérium, itt ma reggel volt egy baráti üzenet, idézőjelben üzenetváltásom a pénzügyminiszterrel, hogy ez a helyzet már tarthatatlan, és cinikus az, ahogy a pénzügyminisztérium vagy az állam a gazdáktól várja el, hogy a deficitet finanszírozzák 3-4-8 hónapra, úgyhogy kifizetik a jövedéki adót, és majd megkapjátok, fiúk, várjátok egy picit, aztán lesz pénz is. A búzára most épp felfele megy. amióta kialakult a lassan totális háború a Fekete-tengeren, Oroszország és Ukrajna között, szinte minden ukrán kikötő le van zárva. Nem, a nagy traderek nem hoznak 2-3 napja, egy hete felbontják a szerződéseket, vagy felfüggesztik az ukrán szerződéseket, nem hoznak búzát, és a ma reggeli információim szerint elindult a búzára felfele. És ha a háború folytatódik, akkor megtörténhet, hogy ebben az esetben épp pozitív hatása lesz, addig, amíg meg nem érkezik ismét az ukrán áru Magyarországra, Romániára, vagy Lengyelországba, hogy ezt 3 évvel ezelőtt megtapasztaltuk. Tehát ki vagyunk téve nagyon sok olyan külföldi, külső hatásnak, amire nem igazán van kontrollunk, és ez fogja meghatározni a következő hetekben, hónapokban is a piacokat. Az alkalmazkodó képesség a legfontosabb, ott, ahol van kapacitás tárolásra, ott van lehetőség kivárni a megfelelő pillanatot. Persze ez rizikó is, mert mindenki arra számít, hogy felmennek az árak, az idén tavasszal nem mentek fel. Betározták, többet költöttek, rosszabb áron adták el, mint hogy eladták volna az ősszel közvetlenül a betakarítás után a földről kamionoslag a búzát. Tehát egy óriási rizikófaktor, és ezen felül Romániában még nincs egy jó biztosítási rendszer sincs, ami nem alakult ki az elmúlt években, és óriási a fenntartása, vagy a tartózkodás biztosító társaságok részéről nem biztosítanak olyan kockázatot, olyan rizikót, ami mindennapos kihívás a gazdának. Például az aszályt nem tudjuk biztosítani, nincsen egy olyan rendszerünk, ami a gazdákat azonnal segíteni, az államtól kell mindig várni az aszálytámogatást. Most kaptunk mi 14,5 millió eurót, azzal gyakorlatilag nem nagyon van, amit csináljuk.
Zsolt, mi a helyzet Magyarországon ehhez képest? Ugye a bevezetőben említettük, hogy vízből nekünk most ebben az évben nem jutott olyan sok, sőt már évek óta egyre kevesebb.
Én is szeretném köszönteni önöket, és onnan folytatva, vagy csatlakozva miniszterelnök helyettes úrhoz, hogy azok a problémák, amik nevesítve voltak, azokkal Magyarországon is találkozunk. Ezek minden nap szembe jönnek a valósággal. Ma válságot kezelünk, és krízishelyzetből mászunk krízishelyzetbe. És azt gondolom, hogy hosszú távú célkitűzésekkel, stratégiával, alkalmazkodó képességgel, amit említettél te is, talán az első legfontosabb az alkalmazkodó képesség. És azt szokták mondani, hogy az agrárium nem képes az alkalmazkodásra. Az állattartás az egy nehéz ipar, egy fejős tehenet nem lehet egyik napról a másikra, vagy egy kocát megállítani. Egy állattartó telepet nem lehet egyik napról a másikra megállítani, vagy átállítani, amikor minden nap veszteséget képes termelni. De szerintem az agrárium alkalmazkodó képességét a legjobban mutatja, hogy mi voltunk az 1 millió hektár termő kukorica országa. Ma mi vagyunk azok, akik alig több mint 600 ezer hektáron termelnek. És az idei kukorica termés, hogyha napokon belül nem érkezik meg az a várva vált csapadék, akkor még annyi sem lesz, mint amit eddig reméltünk. És rendkívül rossz állapotot mutat az ország jelentős részén a határ. Üresek a napraforgó tányérjai, öklömnyi bugával, lehajolva, válik felsülve, derékig érő kukoricával. Ez a valóság. Vannak, akinek 4-6 tonnás búzája volt, de azért az átlag az mégiscsak lerontva ezt a mennyiséget 2-3 tonnába koncentrálódik. Az országos átlag nyilván ettől sokkal jobb. Egyetlen jó dolog van benne, hogy a megtermett búza minősége jelentős része az javító minőségű, vagy malmi egy. Tehát a minőségével nincs kifogás, a mennyiségével komoly baj van. Az alkalmazkodó képesség mellett azok a krízis helyzetek, ami elsősorban a csapadék, az a hiánya, az asszály. Üdítő látvány volt megérkezni ma ide önökhöz, és harmatos lett a cipő. Nálunk nincs otthon ilyen. Tehát én nem gondoltam volna soha egyébként, hogy annak is tudunk körülni egyébként, ha kiszállunk az autóból, az első fűtől a harmadik lépésnél vizes lesz a cipő. Nálunk nincs ilyen. Én nem is vagyok benne biztos, hogy otthon a fiamnak ezt meg tudom magyarázni, hogy egyébként itt még 10 órakor van ilyen. Ekkorát változik a környezet, a klíma, meg az időjárás körülöttünk. Szorítja az agráriumot a különböző állatbetegségek. Legyen ez növény, állat, hogy most ez a szőlőt érinti, a sertéspestist, vagy a víziszárnyasokat, mindegyiknek megvan a maga baja. A tavalyi esztendőben annyi járványos betegségünk volt, ahány a tankönyvi példahoz. Én azt gondolom, hogy a jövőképet azt tudja mutatni, hogyha szerkezet átalakításban a feldolgozásra is tudunk hangsúlyt fektetni. A legfontosabb kérdése az agráriumnak, hogy hogyan tudunk hozzáadott értéket ragasztani a megtermelt javakhoz. Mert én még úgy tanultam, hogy uszályra termelni ma már kicsik vagyunk. És majd mi megnézzük Magyarországról a chicagói tőzsdét, hogy mit kínálnak egy áruért, na de Szabolcsban nincs vevője a búzának. Tehát, hogy nagyon kicsi termésmennyiség, az árak nem kompenzálják ezt, nincs vevő. Ez a három probléma van, úgyhogy küzdünk mellette egyéb kihívásokkal, mint egyébként az időjárás kockázatai, mint egyébként az importnyomás, mert hogy azért az Európai Unióban jelentkező áru dömping mennyisége, nagyon jó, hogy említetted, hogy mi történik egyébként a Fekete-tengeren. Vajon mikor fog megmozdulni az az áru, mint a kereskedelem természetes nyomulásával szárazföldön, valahol elkezdi keresni az útját, és utat most magának. Egy hét múlva. És vajon milyen árakat fog diktálni? És a csekély termés mennyiséggel, amikor nincsen tételünk, amivel oda lehet állni egy kereskedő elé, hogy megjöttünk. És ő tényleg uszályba gondolkodik, és akkor a tételeket vár. Együtt beszerezni, együtt értékesíteni. Szerintem van még egy rész, és mindjárt beszélünk a biztosításról is, mert ugyanez a problémánk a biztosításra, bár van biztosítási díjtámogatásunk, bár van öngondoskodásnak lehetősége az agráriumba, csak nem biztosítanak mondjuk aszályra. Legégető problémája ma az agráriumnak. Én azt gondolom, hogy ez felülvizsgálatot igényel, meg is kezdjük be azt a munkát a biztosítókkal, meg az annak felügyeletével, hogy hogyan lehetne ezen változtatni. Ha már sok pénzbe kerül, akkor érdemi segítséget és öngondoskodást tudjon biztosítani a gazdák számára. Van egy rész, amiről nem beszéltünk, és tudom, hogy fogunk ma. Kellenek azok az adminisztratív támogatási lehetőségek, amik meggátolják azt, hogy ne legyen mondjuk 30%-kal drágább a műtrágya. Kellenek azok az adminisztratív lehetőségek, amelyek nem árasztják el a piacainkat, jogszabály erejénél fogva megakadályozni azt, hogy legalább a saját belső piacainkon ne legyünk hátrányba. Jogszabály erejénél fogva, és most uniós jogra gondolok, akár a műtrágyánál, akár a növényvédőszereknél frissíteni kell a 30 éves jogszabályokat. 30 év alatt odébb ment a tehén. Tudomásul kell venni, hogy az időjárással megváltoztak a fogyasztói szokások, a termelési körülmények, a lehetőségek és az adottságok. Ahhoz kell tudni igazítani az agráriumnak, én azt gondolom, az iránytűjét. Itt van a legnagyobb hiányossága, én azt gondolom, az uniós rendszernek nem feltétlenül támogató. Legyen ez egyébként egy műtrágya, egy vízgazdálkodás kérdése, illetve a természeti erőforrásokhoz való alkalmazkodásnak a kérdése.
Ha már szóba került az Európai Unió, pont az elmúlt hetekben egyébként Brüsszelben fölmerült egy olyan javaslat, hogy hasonlóan a kőolajhoz, esetleg műtrágyából is érdemes lenne európai készleteket létrehozni, stratégiai készleteket, és ebben az esetben ezeket a kiugró áremelkedéseket tompítani valamennyire. Ugye a kőolajnál ezt láttuk, hogy ezeket a kőolaj áremelkedéseket, azokat jelentős mértékben tompította az, hogy Amerikában, Kínában a stratégiai készleteket elkezdték felhasználni és piacra dobni. Elképzelhető, hogy műtrágyában, ahol nincsenek ilyen készletek, ott is a jövőben érdemes lenne így felkészülni, bár nyilván ez európai szintű együttműködést igényelne. Ha már szóba hoztam az Európai Uniót, egy biztos vagy biztosnak tűnő lába ennek az egész rendszernek azért volt eddig, ez a közös agrárpolitika és a támogatási rendszer, terület alapú támogatások főként. Most azért az látszik, hogy ez sem lesz olyan biztos a jövőben, hogy az Európai Bizottság már nyilvánosságra hozta a 2028-2034 közötti időszakra vonatkozó terveit. Ebben azt látjuk, hogy megszűnne a közös agrárpolitikának az önállósága. Ez ugye egy kb. 60 éve, amióta az európai integráció létezik, volt önálló közös agrárpolitika, ez most megszüntetésre kerülne, beolvasztanák az európai egy közös alapba, pénzügyi alapba a mezőgazdasági pénzeket. Ezen belül lenne azért egy mezőgazdaság számára biztosított, lehatárolt forrás. Ez nagyságrendileg 300 milliárd euró lenne 7 évre. Ez így most érthetőbbé válna, hogyha azt mondanám, hogy ez 20%-kal kevesebb, mint az előző időszakban volt. Tehát itt a garantált forrás. Ez természetesen az Európai Bizottság azt mondja, hogy a tagállam a saját forrásaiból ezt kiegészítheti. De kérdés ez, hogy majd a mindenkori kormányok ezt meg tudják-e tenni, vagy meg akarják tenni. Másik nagy változás az, hogy a területalapú támogatások eddig úgy működtek, ugye minden egyes hektár után járt azonos összegű támogatás. Ez is megváltozna, és bizonyos mérethatárok fölött már nem járna a területalapú támogatás, illetve csökkenne a területalapú támogatásnak az összege. Ezek azok a tervek, amiket jelenleg tudunk. Ezek azért elég nagy horderejű változások. Hogyan látjátok közös agrárpolitikának a jövőjét, lehetőségeit? Lesznek-e egyáltalán akkor így ebben a formában? Ugye folytatható-e a területalapú támogatási rendszer következő időszakban?
Hangsúlytolódott egy picit el. Tehát valamikor az uniós egységes politika az agrárköré csoportosult. Tehát az vitte 60-70%-át a közös politikának, az vitte pénzben is a legnagyobb összeget. Most egy picit hangsúly áttolódás van, fókusz eltolódás. Megmarad a kizárólag agrár támogatási része, többé-kevésbé. Valóban ha a teljes agrárcsomaghoz viszonyítjuk, akkor egy csökkenéssel. De például a teljes csomagból finanszírozni lehet tovább is a vidéki iskolát, az óvodát, ami eddig az agrár csomagból ment. Most pedig azt mondjuk, hogy ezt ha teljes mértékben mezőgazdasági támogatásra és nem vidékfejlesztésre használjuk, akkor talán olyan sokat a kimondott a mezőgazdasági része nem veszít. A vidékfejlesztésnek a szerepe az persze legalább annyira fontos, mint az agrár támogatásnak. Az, hogy a falvak ne néptelenedjenek el, hogy infrastruktúra legyen, hogy versenyben maradjon a nagyvárossal, a városi élettel, ahhoz a vidékfejlesztési támogatásra szükség volt. Ez tagállam függő lesz, hogy a másik nagy csomagból mennyit tud visszahúzni a vidék fele. A beruházási támogatásoknak mekkora része jön vissza a vidékfejlesztésbe. Van egy jó hír is, hogy úgy néz ki, hogy felébredt Európa, és nem a szarvasmarhát, a kibocsájtott metán ma a legnagyobb problémájuk, és van egy új állattenyésztési stratégia. Egy picit ez részben, vagy jelentős mértékben magyar biztosnak is köszönhető, mert az, hogy Várhelyi biztos úr teljesen másképp látja az állatjólétét, az állategészségügyet, az állattenyésztés szerepét, az meghatározó lehet ebben a kérdésben. De van egy új stratégia, ami azt mondja, hogy protein termelésbe kell megerősödjön, Európa függőségét kell csökkentse, hogy állattenyésztés szempontjából nagyobb beruházások kellenek, állatlétszám növelésre van szükség, nem csökkenésre, hazai termelés, a hazai uniós termelés növelésre, nem csökkentésre, nem be kell zárni a farmakot, hanem farmakot kell nyitani. Tehát ez egy teljesen más hozzáállás. És ez tud segíteni Románián is. Mi jelentős mértékben gabonexportőrök vagyunk, Románia, és kevesebb kerül be az állattenyésztésbe, sajnos sertéshúsban, tejben behozatali bajnokok vagyunk, és ezen kell mi változtassunk, még akkor is, hogy a magyarországi behozatalt kell egy kicsit csökkentsük, de ebbe valószínűleg nem veszünk össze Magyarországgal. Na tehát vannak rossz hírek, jó hírek. Meggyőződésem, hogy továbbra is a mezőgazdaságnak, vidékfejlesztésnek meg lesz az ereje a nagy csomagban is. Ezt a csatát sajnos elvesztettük, mi utolsónak engedtük el ezt a témát. Románia volt az utolsó, aki továbbra is a két külön költségvetést szorgalmazta. Nincsen most már senki, aki ezt fenntartaná, úgyhogy többé-kevésbé biztos, hogy ez így összeolvasztva fog menni tovább. És próbálunk minél többet kiharcolni, például 10%-15%-ra növelni a minimum összeget, akkor amikor majd a végleges egyességek megszületnek, azért, hogy mégis több pénz legyen elvből odaítélve, vagy startból odaítélve a mezőgazdaságnak.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a székelyföldi tusványosra látogattunk, ahol a bálványosi nyári szabadegyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a mezőgazdaság a háborúk és környezeti kihívások árnyékában címmel. Adásunkban ezen pódiumbeszélgetést sugároztuk. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is. A műsorvezető Farkas Erzsébet, a viszont hallásom. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Kállai Márton 1982-ben született Budapesten. Eredetileg szociológiát tanult az ELTE-n, és akkoriban fordult figyelme a fotográfia felé. A tavalyi évben jelent meg Matuzsálemek című kötete, melyben Magyarország legnagyobb és legidősebb fáit gyűjtötte össze. Vele készült a most következő beszélgetés.
Nagy sértés, ha megkérdezem azt, hogy hogyan lett dendromán? Vagyis, hogy fordítanánk ezt, famániás?
Nem, egyáltalán nem sértés, de azt gondolom, hogy én nem lettem dendromán. Ez a dendromán egy, ugye a dendrológiából és a mániából létrehozott szó. Van egy oldal, a dendromania.hu, amit a Pósfai György biológus, biokémikus alapított. Ez egy hatalmas adatbázis. Rajta a Magyarországon jellemző fajok rangsorával, mégpedig a talajszint és 150 cm között mért legkisebb törzskerület szerinti rangsorral. És ők ezt nevezték el, ezt a fa gyűjtő vagy fa mérő mániát nevezték el dendromániának. Úgyhogy ha így nézzük, akkor rám azért sem igaz, és azért sem mondhatom ezt magamról, hiszen én teljesen másféle módon én vizuálisan gyűjtöm ezeket a fákat, és bár amikor elkezdtem ezt a sorozatot készíteni, akkor betettem az autóba egy 10 méteres mérőszalagot, hogy majd én is fogok fát mérni. Azt hiszem az első vagy a második fánál, vagy mondjuk úgy az első 5 fából az egyiknél eszembe jutott, hogy meg kéne mérni, azt oda mentem, megmértem, és utána soha többet, mert rájöttem, hogy ez a része engem nem is érdekel.
Matuzsálemek, tehát azt jelenti, hogy azok a fák, amelyek ebben a könyvben vannak megörökítve, azok öregek is.
Gyaníthatóan öregek. Ugye ezt jelenti gyaníthatóan öregek. Nyilván a matuzsálemi kor az sugallja, hogy ezek hazánk legidősebb fái, de ez egy rendkívül nehéz dolog ezt a kort megbecsülni, nagyon nehéz dekódolni, úgyhogy mivel ez összefügg azzal, hogy nem csak a legidősebb, vagy sokszor azt feltételezzük, hogy a legnagyobb az a legidősebb is, vagy hogy van összefüggés, ez egyébként nem feltétlenül van így, de nyilván az a fa, ami elképesztően nagy, az feltehetően valamennyire idős is.
Mit értünk ez alatt? Nyilván a korukat ezeknek a fáknak már száz években, több száz években lehet mérni.
Nyilván azt szinte biztosan állíthatjuk, hogy egy fa, ami annyira nagy méretet öltött, hogy a saját fafaján belül mondjuk ott van a, nem tudom, a felső 10-20%-ban, arra egészen biztosan mondhatjuk azt, hogy nagyon idős, talán azt is mondhatjuk, hogy van 100 éves, de igazából, ha egy másféle módon közelítjük meg az időtávot, akkor ugye itt arról van szó, hogy itt azt keressük, hogy mi az, ami 400 éves, vagy mi az, ami 500 éves, vagy hogyha elkezdünk utána menni a mondáknak, akkor ugye itt ebbe a könyvbe én is fényképeztem 3 darab 1000 éves tölgyet, egészen nyilvánvalóan nincsenek 1000 évesek, tehát ez valahogy a kor meghatározás, ugye nyilván ez erősen összefügg azzal, hogy az ember hogyan tudja ezt a hatalmas időtávot áthidalni, és nyilván a kiinduló pont az egy ember élettartama, ezért az jól látható, hogy azok a fák, amik a mi életünkben ültették őket, azok elég jól meghatározható a koruk, azok, amik mondjuk még akár emlékezhetünk, vagy a déd-déd szülők korábban lettek ültetve, vagy egész egyszerűen spontán módon akkor kezdtek növekedni, az is még belátható, tehát mondjuk a petőfifák kora, az mondjuk még akár lehet petőfifa is, de aztán, ahogy megyünk tovább az időben, a Mátyás királyfa az már minden bizonnyal teljesen, hogy mondjam, egy ilyen önkényesen létrehozott fogalom, vagy valamiféle történetmesélésből, vagy valami mondából visszamaradt fogalom, mert még hogyha lehetett is 500 éves az a fa, tegyük föl, az szinte bizonyos, hogy 500 évvel ezelőtt az nem volt egy kiemelkedő fa a környéken, tehát miért pont oda kötötték volna a lovat, vagy miért pont az alatt írtak volna verset, és akkor még egy kicsit messzebb menve jön az ezeréves, ami pedig már egy jelzővé alakult, biológiai alapja nem túl sok van neki, mert azért nem jellemző, hogy 1000 évig elélne egy fa ezen a klímán.
Némelyik fának neve is van.
Igen, soknak van neve egyébként.
Kandelláberfa, összpötérő.
Összpötei kandelláberfa, ami egyébként Rinyabesenyő határában van. Ez például egy Douglas fenyő, ennek a korát elég jól meg tudjuk ítélni, mert leírások emlékeznek meg arról, hogy az 1870-es években kezdték Magyarországon telepíteni őket. Tehát innen például tudjuk, hogy ez a fa minden bizonnyal semmiképp sem idősebb, mint 150 éves, de olyan helyszínen volt, olyan gazdag élőhelyen, olyan jó vízellátással, olyan jó tápanyagellátással, hogy nagyon nagy növekedésre volt képes. A 150 év, ami itt ebben az esetben például tudjuk, hogy 150 év, ez nyilván egy rossz talajon, fényért versengve növekedni próbáló fa esetében lehet, hogy ez egy karvastagságú fát eredményez, aki igazából azt várja az erdőben a vetétársai között, hogy mondjuk a fölötte összezáró lombkorona egyszer egy kicsit abban valami kár keletkezzen, vagy egy fa kidőljön, több fény lejöjjön arra a szintre, ahol ő nő, és utána kezd el növekedni.
Emeljünk ki akkor egy-két fát ebből a könyvből, kezdjük ezzel a Hédervári Árpád tölgy.
Igen, hát hogyha elég sokat jártunk utána és kerestük az erre vonatkozó szakirodalmat, nem csak a Dendrománia oldalon, hanem a korábbról föllelhető szakirodalmat. És azt tudom, hogy egy múlt századi felmérés során egy német, azt hiszem erdőmérnök volt, aki Európát járta és kereste minden országban a legnagyobb fákat. Az ő könyvébe egyébként két magyarországi fa került bele. Az egyik az a Hédervári Árpád tölgy volt, ami a mai napig látható, szintén nagyon erőteljesen csonkolt verzióban, hogy a főágai letörtek, még azt hiszem egy égési sérülés, vagy valami villámsújtotta sérülés látható benne, a törzse teljesen ketté van hasadva, de van egy része, ami még él, egy ilyen gúlaszerű, piramisszerű képződménnyel meg van erősítve, hogy az ott megmaradjon. A másik ilyen kiemelt fa, ami ebbe a kiadványba is benne volt, az pedig az ötvös kónyi hárs. Ezt tartják Magyarország legidősebb fájának.
Nincs jó bőrben.
Nincs igazán jó bőrben, de hogyha azt nézzük, hogy 450 évesre teszik a korát, akkor azért ahhoz képest igencsak becsülendő, hogy él. Egy akkora odú van benne, hogy abban bőven elfér egy család. A története egyébként az, hogy ez egy kastély udvarán áll. A kastély az most elhagyott kastély. A rendszerváltás előtt egy szanatórium vagy elmegyógyintézet működött benne. Azelőtt, másik világháború előtt, a kastélyt, amíg még használták, addig vannak olyan képek, hogy az úri közönség itt egy kártyapartit rendez bent az odvában, mert ott van a leghűsebb a környéken. A világháború alatt van egy olyan leírás, mi szerint egy nincstelen család költözött be az odvába és élt ott. De a képi bizonyítékok itt még visszább mennek az időben, mert 1896-ban a milleniumi kiállításon Somogy megye ezt a fát, illetve erről a fáról készült képet küldte el Budapestre kiállításra, mint a megye egyik nevezetessége. És azon is igen nagy már a fa, mert úgy küldték, hogy két ember áll mellette. Teljesen beazonosítható az alakja, és lehet tudni, hogyha 130 évvel ezelőtt is ilyen nagy volt, ebből tudják visszakalkulálni ezt a feltételezhetően 450 éves kort, mert ugye itt évgyűrűket számolni értelemszerűen teljesen reménytelen, mert az egész törzs középen üreges.
Mi volt a kritérium, hogy bekerüljön egy-egy fa a könyvbe?
Talán három szempont volt. Volt egy szempont, mivel ez egy fotóalbumnak indult, ezért az egy deklarált szempont volt, hogy vizuálisan legyen érdekes. Ezen kívül, ha fellelhető róla információ, akkor legyen idős, mint például itt a képen most éppen, amit lapozgat, az a Sopron-Horpácsi kastély udvarában álló hársfa. Sajnos ez a kastély udvar, ez most nem látogatható, le van zárva. De hogy például erre azt tartják, hogy amikor Széchenyi a könyvtárát és a tárgyait a Nemzeti Múzeumnak, illetve a Széchenyi Könyvtárnak adományozta, akkor annak apropóján ültette ezt a fát. És ennek utána mentünk, egyébként megpróbáltunk Széchenyi kutatókat fölkeresni, hogy megállja a helyét ez a mondás, vagy nem, és azt mondta, hogy akár meg is állhatja, de konkrétan ő az életműben nem talált olyan sort, hogy már pedig Sopron-Horpácson ide ültettem ezt a hársfát, de az, hogy mi próbáltuk keresni azokat a fákat, aminek valamilyen kultúrtörténeti jelentősége van, az abszolút egy szempont volt, ahogy ide a könyvbe bekerült, mint ahogy éppen a képes fák is úgy kerültek be, hogy elkezdett érdekelni ez a jelenség, a képesfák jelensége, és például a tüskevári képesfa, ami minden bizonnyal nem egy nagyon idős tölgy, mert ugyan egy szép tölgyfa, de ebből a méretből mondjuk 100 000 szám van Magyarországon tölgyfa, de mégis a könyvbe beválogattam, mert eleve érdekesnek találtam, amikor megláttam, hogy a képesfán a kép az egy mecsetet is ábrázol, és rögtön elkezdtem utána járni a történetnek, hogy akkor hogyan fordulhat ez elő.
És van kedvenc fája vagy fafaja?
Nyilván vannak olyan fafajok, amik vizuálisan nagyon érdekesek, tehát például a gyertyánoknak, az idős gyertyánoknak a törzse, vagy például az idős hársfáknak a törzse. Az például nagyon közel áll hozzám, és nagyon szeretem nézni a formájukat, a kialakulásukat. És hát vannak olyan fák, aminek pedig azt mondom, hogy a hangulata vagy a története nagyon erős.
Akkor egy történetet kiemelünk.
Ja, azt szoktam mondani, ennek a könyvnek a borítóján a Zsenyei 1000 éves tölgy látható.
Bocsánat, de ez tavaly a legszebb könyv díját nyerte el?
Idén. Igen, tehát a tavaly kiadott könyveknek volt 2026-ban egy versenye, a Magyar Könyvkiadók Egyesülete szervezi ezt a versenyt, és azon elnyerte a legszebb ismeretterjesztő könyvnek járó díjat. Tehát amiről beszéltünk, ez a Zsenyei 1000 éves tölgy, ez Magyarország legnagyobb tölgyfája volt, 10 méteres körkerülettel rendelkezett, ami azért abban a szempontból nagyon érdekes, hogy ma a legnagyobb élő magyar tölgy, amit ismerünk, az pontosan most lépte át a 800 centimétert. Tehát nagyon sok tölgyfa van, ami 7 méter és 8 méter közötti törzskerülettel bír, de ez 10 méteres volt. Több kár is érte, először keletkezett egy hatalmas odú a belsejében, amit megpróbáltak betonnal kiönteni, és hatalmas acélpántokkal a törzset erre a betonra rápántolni. Aztán 2006-ban jött egy vihar, ami végleg ledöntötte a törzsnek mind a két fő ágát. Ez egy relatív alacsonyan ágazó fa volt, két hatalmas fő ággal. És az egyik fő ág, egyik pici része, az nem dőlt ki, hanem 20 évvel ezután, a vihar után is ott áll, és még mindig kihajt, levelet hoz és termést hoz. Egyébként két héttel ezelőtt ellátogattam ismét Zsenyére, ott volt dolgom, megnéztem, és bár látszik a törzsön, hogy már nagyon-nagyon sok mindenféle bogárnak, élőlénynek otthont ad, ugye ez a fa egészségére utalva nem egy pozitív dolog, de még ma is ott áll, és teljes levélben van. Úgyhogy ez a fajta túlélés, amit ő mutat, meg az, hogy tölgyfából a legnagyobb volt Magyarországon, egyesülve azzal, hogy vizuálisan, ahonnan innen megnézzük, úgy néz ki, mint egy fél arc, tehát ez a több rétegű jelentés, ahogy így egymásra rakódott, ez például egy nagyon kiemelkedő történet volt számomra.
Ezeket a fákat akarva vagy akaratlanul az elődeink hagyták ránk, mi hagyunk-e matuzsálemeket az utódainkra?
Én azt gondolom, hogy egész biztosan hagyunk, hogy mennyit hagyunk, az már egy érdekes kérdés. Miközben én ezt az albumot fényképeztem, ez körülbelül 4,5-5 évet ölelt át, ami alatt ez a sorozat elkészült. Ebbe a könyvbe bekerült körülbelül 120 fa, vagy 120 nevezetes élőhelyen lévő fa, mert vannak olyan helyek, ahol egy ilyen facsoport van ugye benne. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez alatt az 5 év alatt, ugye folyamatosan, amikor a könyvet szerkesztettük, akkor még egyszer leellenőriztük az információkat, hogy az ide bekerülő fák valóban élnek, állnak, továbbra is egészségesek. És körülbelül azt kell, hogy mondjam, hogy a fák egy olyan 5-10 közötti fáról tudjuk azt, hogy ami alatt az album készült, azóta elpusztult. Vagy kiszáradt, és nem hajt ki többet, vagy olyan is van, hogy tövestől kidőlt. Vannak ilyen rekorderek benne, például a legnagyobb magyarországi gyertyán, amit én még fényképeztem 4 évvel ezelőtt Oroklánban, az a rákövetkező évben kidőlt, és erre több példa is van. Ugyanez nem egy tudományos kijelentés, és nagyon óvatosan kell fogalmazni, de mégis az emberi tapasztalatban azt mondom, hogy sajnos sokkal nagyobb arányban pusztulnak, mint ahogy újra tudnak teremtődni. Azt kell, hogy mondjam, az is biztos, hogy lesznek kivételek, és fogunk hagyni matuzsálemeket az utókorra, de azt hiszem, azt is mondhatjuk, hogy most nagyobb ütemben látható a pusztulásuk, mint ahogy a következő generáció beleöregszik.
Az elmúlt percekben Kálai Mártont hallották Magyarország nagy és különleges fáiról. Kötete a Matuzsálemek idén az év legszebb ismeretterjesztő albuma címet nyerte el. Ehhez és eddigi tevékenységéhez ezúton is gratulálok. Folytatásos irodalmunk negyedik részét Rácz János színművész olvassa fel.
Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére. Telt múlt az idő. A fázós novembert, a december mézes kalács illatú ünnepe váltotta fel, úgy elröpült egy hónap, hogy észre se vettük. Január, február, nem sokára itt a nyár, ahogy az öreg mondaná, és tényleg. Ha március elején kisütött a nap, az nekünk már a bőség kezdetét jelentette. A téli kabátot gyorsan beakasztottuk a szekrénybe. Jött a tavasz, és jöttek a problémák. Jánoskám, kérdezte Laci bácsi, nem láttad a plankton hálómat? Dehogy nem, mondtam rosszat sejtve. Tegnap még a kezében volt, és planktont szedett vele. Az öreg homlokán vihar felhők gyülekeztek. Ott felejtettem, suttogta elhaló hangon. Biztos, hogy ott felejtettem. Azt már tudtam, hogy az öreg számára a plankton háló olyan, mint narkós számára a heroin. Ha nincs a keze ügyében, akkor gubanc van. Egyszer Uszkve 100 kilométert kocsikáztunk érte, ezt most elmesélem. Akkor a fűzfa mellett felejtette a tónál, de onnan meg sajnálatos módon hazavitte egy cigánygyerek. Az infót egy horgásztól kaptuk, tehát volt egy szemtanunk. Nem hagytuk annyiban, elpöfögtünk a cigánysorig. Viszonylag könnyen megtaláltuk Aladárt, aki épp egy kóbor kutyát próbált meg befogni Laci bácsi hálójával. Az öreg felhördült.
A hálóm! Valódi Molnár Szita szövet!
És úgy nézett rám, mintha én lennék a hibás mindenért, aztán fülsüketítő dudálásba kezdett. Aladár azon nyomban beszüntette a tevékenységét, és megszeppenve nézett, hogy vajon mit akarhat a két félőrült. A plankton hálót elcseréltük vele egy tábla csokira, meg egy üveg kólára. A kóla mellesleg az enyém volt, már ittam is belőle egy kicsit. Aladárt nem zavarta. Szóval úgy tűnik, hogy a történelem, és Laci bácsi, ismétli önmagát. Most hasonló tortúrára volt kilátás, azzal a különbséggel, hogy délelőtt a Hernád partját pásztáztuk, és nagy területet barangoltunk be az öreggel. Egy planktonhálót megtalálni itt már szinte lehetetlen feladat. Ha csak, elindultunk. Keresztül kellett vágnunk a városon, nem egyszerű közlekedni Miskolcon a csúcsforgalomban. Ismerős játszóterek mellett haladtunk el, szállt a hinta, pattogott a labda a fél téglákból kialakított futballkapuk előtt. Gyermekzsivaj foszlányait sodorta felénk a szél. Az öreg képes volt lelassítani, ha valahol 11-es rugáshoz készülődött egyes szúrtos kis emberpalánta, és a maga módján még kommentálta is a történéseket. Figyeld! Fél pályáról fut neki, mint Beckenbauer! Na, ennek nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Így elbénázni azt a jó kis 11-est. De azért az öreg asszonyt majdnem kilőtte. A boldog kádári időkben még úgy készültek a játszótereken a focipályák, hogy a kapukat csak néhány méter választotta el a gyalogjárdától, ahol jöttek-mentek az emberek. A rutinosabb járókelők mindig megvártak egy-egy nagyobb helyzetet, na nem a játék szépsége, hanem a fejbe trafálás veszélye miatt, és csak akkor haladtak tovább, ha már a másik térfélen pattogott a labda. Láttunk öregasszonyokat eldőlni, mint egy krumplis zsákot, amikor valamelyik gyerek jól megküldte a lasztit, és a pekhes járókelő nem volt elég körültekintő, vagy elég gyors. Mielőtt folytatnám a legújabb planktonháló ügyet, még elmesélem azt a történetet, amikor az öreg egyszer visszarúgta a labdát. Egy tavaszi napon történt. Fagylaltostól jöttünk, gyalog. Gyengénk volt a csoki puncs vanília. Nagy halommal nyaltunk éppen, amikor elénk pattant a labda. Laci bácsi leállította a bőrgolyót, kicsit nekifutott. Az elgondolás az lehetett, hogy egy egészségeset belebikázik, de a tervezett irányhoz képest túlságosan jobbra perdült a laszti, viszont erő az maradt benne rendesen. A lövés útjában álló babakocsit elementáris erejű találat érte. Cumis üveg és papír zsebkendő foszlányok imbolyogtak mindenhol a levegőben. A kismama elhűlve büfisztette tovább a csemetéjét, aki történetesen, hála a gondviselésnek, néhány másodperccel a becsapódás előtt vett ki a babakocsiból. Könnyben úszó szemekkel csak annyit tudtam mondani az öregnek, mint Minarik Ede a méltán elhíresült mosodás. Laci bá, kell egy csapat. Visszatérve a planktonhálóra, útközben elaludtam az autóban. Néha megesett velem, de ilyenkor legalább tudtam repülni is. Nem úgy, mint az angyalok, hanem mint a kenguruk, csak az én lábam soha nem ért le a földre. Repültem, aztán mielőtt földet értem volna, magam alá húztam a lábamat, mintha hintáznék. Új lendületet vettem, és hasítottam tovább a levegőt. Annyira életszerű volt, hogy ébredés után percekig azon gondolkodtam, miért nem próbáltam ki már a valóságban is. A Wartburg jóleső duruzsolása ébresztett. Még egyensúlyoztam picit az álom és az ébrenlét határán, aztán összeszedtem a gondolataimat. Az öreg megint elhagyta a hálóját, csak most nincs semmi támpont, hogy merre keressük. Letehette útközben valahol, de ahogy ismerem, ebben az elhagyásban is lesz valami rendszer és logika. A korábbi esetnél, miután végzett a planktonszedéssel, kimosta a hálót, suhogtatta, szárítgatta, aztán letámasztotta a fűzfa mellé, hogy járja a nap meg a szél. Ott találta meg később Aladár. A háló kimosása után az élő planktonnal volt elfoglalva, szortírozta vödrönként, én sem vettem észre, hogy valami hiányzik a kocsiból. De ez az újabb helyzet egészen más volt. Most alig használtuk a hálót, csak barangoltunk az ártéren. Hirtelen megvilágosodott minden. Az őzek! Ez lesz a megoldás. A távcsőért kotorászott, mikor feltűntek előttünk az erdőben. Csak vissza kell emlékezni, hol találkoztunk velük, és hogy meddig maradtunk a nyomukban. Úgy rémlett, hogy egy hatalmas kiszáradt nyárfa közelében lehettünk. Az öreg úgy ismerte az árteret, mint más földi halandó a kiskertjét. Biztosra vettem, hogy be tudja azonosítani a környéket. Mire ezt elmondhattam volna neki, már meg is pillantottam a kiszáradt nyárfát a kocsi ablakából. Laci bácsi tőlem függetlenül ugyanerre a következtetésre jutott, csak most más úton jöttünk, mint reggel. Ez egy rövidebb út volt, számomra teljesen ismeretlen. Megérkeztünk, mondta az öreg, és jobbra rántotta a kormányt egy csalán tenger közepén, ahol útnak nyomát sem láttam. De lett út. Simán eldöcögtünk a nagy fáig. Háló persze sehol. Sötétedésig kerestük, de semmi. Elcsigázottan érkeztünk haza. A kapuban Margitka néni várt minket. Lacikám, fordult az öreghez. Megvan a hálód. A garázsban volt a helyén. Csak eldőlt és becsúszott az ajtó mögé. Én is alig vettem észre. Az öreg rám nézett, és csak ennyit mondott. Vagy inkább kérdezett. Na, és most ne üssön meg a guta. Aztán kacagni kezdett hosszan, jó ízűen, és mindannyian felvidultunk körülötte. Morzsa kutya, a vérszomjas házőrző, Margitka néni, a csillagok az égen, és én.
Elhangzott Tóth János Zoltán Erre mit lépsz, kis haver című könyvének negyedik része. A felolvasó Rácz János színművész, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom még a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. Köszönöm figyelmüket, Tigovics Ernőt hallották.